Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Nemzet információi szerint Ukrajna miatt összeül a Védelmi Tanács. A testület 2022-ben jött létre, foglalkozik többek között a nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatos előterjesztésekkel és jelentésekkel. A tanácskozásra az úgynevezett kémügy miatt lehet szükség. Magyar Péter közzétette múlt csütörtökön az általa csak az Orbán kormány összödi beszédeként emlegetett felvételt, amelyen a honvédelmi miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf arról beszélt, szakítanak a jelenlegi béketevékenységeikkel és egy ütőképes hadsereget hoznak létre. Ezután az ukrán biztonsági szolgálat bejelentette, két Magyarországnak dolgozó kémet fogtak el, akiknek feladata volt többek között az ukrán csapatmozgások megfigyelése Kárpátalján. Még aznap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiutasított két diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet Ukrajna-Magyarországi nagykövetségéről. Orbán Viktor miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, Magyarország célkeresztbe került, mert a magyar emberek dönthetnek Ukrajna uniós csatlakozásáról. A miniszterelnök úgy látja, Brüsszelnek és Kijevnek sem tetszik ez a helyzet, ezért indultak lejárató akciók hazánk ellen. A kormány válaszlépéseket ígér. A magyar autóipar a globális nehézségek ellenére is meg tudta őrizni a teljesítményét, és továbbra is a hazai gazdaság húzó ereje. Jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten a járműipari konferencia megnyitóján. Szijjártó Péter először is emlékeztetett az utóbbi évek rendkívüli kihívásaira, amelyek az Európai Unióra különösen súlyos kihatással voltak, ahogy fogalmazott, a számos elhibázott politikai és gazdasági döntés miatt. A miniszter üdvözölt, hogy a BMW szeptemberben megkezdi a termelését Debrecenben, miközben a Mercedes két kecskeméti gyárának összekötésével hamarosan, néhány hónap múlva létrejön a vállalat legnagyobb Kínán kívüli üzeme. Emellett szavai szerint az Audi is teljes kapacitáson dolgozik Győrben, illetve a Stellantis Szentgotthárdon alig győzi teljesíteni a megrendeléseket, míg a Suzuki Esztergomban komplex gyárfejlesztési beruházást hajt végre a kormány támogatásával, sorolta. Arra is kitért, hogy hazánkban épül meg a kínai BYD első európai gyára, illetve a 10 legnagyobb keleti elektromos akkumulátorgyártó közül is 5 a letelepedés mellett döntött. A nemzetgazdasági miniszter tegnap a Eurogroup kibővített brüsszelülésén, ma pedig az ECOFIN tanácskozásán vett részt. Nagy Márton az uniós pénzügyminiszterekkel tartott tárgyalását követően az egész EU-t érintő költségvetési kihívásokról nyilatkozott az MT-nek. Kiemeltem, a büdzsé stabilitása elsődleges, így a kormány idén és jövőre is ezt megőrizze fogja végrehajtani a családokat és nyugdíjasokat célzó adócsökkentési lépéseket, mint például a három gyermekes anyák esziamentességét, a két gyermekes anyukák fokozatos esziamentessé válását, a családi adókedvezmények megduplázását, vagy a nyugdíjasok áfa visszatérítését. A költségvetés eddig felhalmozott hiányát tekintve a miniszter rávilágított, az idei első 4 hónapban a költségvetés hiány mértéke az éves cél 71%-át tette ki, ami hasonló az előző évekhez. A fejnehéz lefutás jelentős részben az év első hónapjaiban kifizetett lakossági állampapírkamatnak, a februárban kifizetett 13. havi nyugdíjnak, valamint a rezsivédelmi ellentételezés időarányosnál nagyobb összegének köszönhető, közölte. Hozzátette, az ország pénzügyi helyzete stabil, miközben a vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés ellenére, többek közt a növekvő fogyasztásnak köszönhetően, a bevételek a várakozásoknak megfelelően érdemben növekedtek. Első körben 183 vállalkozás nyert el összesen 19 milliárd 200 millió forintot a Demján Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási programban, jelentette be a kis- és középvállalkozások fejlesztésért és technológiáért felelős államtitkár az első támogatói okiratok átadás előtt. Szabados Sihárd elmondta, a pályázatra 1885 cég jelentkezett, folyamatos a beadott igénylések értékelése, először a 4 kevésbé fejlett régió vállalkozásai kapnak értesítést a támogatásról. Donald Trump nem zárta ki, hogy személyesen vesz részt a csütörtökre Törökországba tervezett első közvetlen ukrán-orosz tárgyaláson. Az amerikai elnök erről a Közel-Keletre utazva beszélt újságíróknak. Egyben emlékeztetett, ő volt az, aki ragaszkodott a közvetlen orosz-ukrán tárgyaláshoz, és nagyon fontosnak nevezte a találkozót, amely a vérontást lezárása felé vezethet. Donald Trump ma kezdte meg a Szaúd-Arábiát, Katart és az Egyesült Arab Emirátusokat érintő közel-keleti hivatalos útját. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti határ közelében lehet zápor, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsi Kivet elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is! A Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Megjelent az új ember május 11-i száma, a tartalomból. A kapcsolatunk Krisztussal közvetlen és azonnali. Római címtemplomában mutatott be szentmisét Erdő Péter bíboros prímás. Meghívásunk az életszentségre szól. Mindszenti zarándoklat és szentmise a budapesti Szent István Bazilikában. Személyes és szakmai fejlődés a közösségben. Látogatás az Opus Dei lánykollégiumában. Ferenc pápa társadalmi tanítása és a szociális kérdés argentin tapasztalata. Beszélgetés Gárdonyi Máté egyháztörténésszel. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. 1395. május 17-én vesztette életét Anzsu Mária, az első nő, aki a Szent Koronát fején viselhette. Egy német krónika következőképpen örökítette meg első Mária magyar királynő halálát. Abban az időben pedig, amikor a király már több mint két éve uralkodott, és Mária királynő viselős volt, terhességének felén is túljárt, történt, hogy egy nap a királynő kilovagolt vadászni a Buda környéki erdősségbe, amelyet vértesnek neveznek, és ő is üldözőbe vette a vadakat. A mén azonban elesett vele, az erdőségben megszült, s mind a ketten azon nyomban meghaltak. A német krónikában azonban nem esik szó arról, hogy Mária egyedül lett volna, a köztudatban pedig mégis így maradt meg. Nem valószínű, hogy a királyné magányosan lovagolt volna ki. Sokkal inkább elképzelhető, hogy a férjét, luxemburgi Zsigmondot kísérte el, és ezen a vadászaton történt a baleset, amely Mária és a korán megszületett gyermek halálával végződött. Ez a fajta haláleset ugyanakkor egyáltalán nem számított különlegesnek a késő középkori Európában. Több főrangú nőről is feljegyezték, hogy várandósan szenvedtek lovasbalesetet, ami ugyanígy tragédiával végződött. Első Mária Anzsu Lajos és Kotromanics Erzsébet királyné leányaként született, feltehetőleg 1371-ben. A királyi párnak csak leánygyermekei voltak, ugyanakkor első Lajos saját tekintélyével és előkelő családból származó vőlegények választásával keresztül tudta vinni a nőági örökösödést. 1382-ben a király idősebb lánya alig töltötte be a 11. életévét, amikor apja meghalt, és mivel még kiskorúnak számított, helyette régensként édesanyja Kotromanics Erzsébet kormányzott, aki belpolitikájában főleg Garai Miklós nádorra támaszkodott. Kedves hallgatóink, a következő percekben a 630 évvel ezelőtt elhunyt Anzsu Mária királynőről és Fére luxemburgi Zsigmond uralkodásának első éveiről beszél dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudomány Intézetének igazgatója.
Tudjuk, hogy Lajosnak nem volt fiú utódja. Két lánya élt ebben az időben, Mária és Hedvig. A lengyelek nagyon gyorsan kijelentették, hogy ők csak olyan királynőt fogadnak el, aki Krakkóban, azaz Lengyelországban él. Tehát innentől kezdve az, hogy Mária, mint idősebbik lány, átvegye a két ország irányítását, szóba sem jöhetett. Tulajdonképpen a magyar ügyek irányítását az anyakirályné Erzsébet és Garai Miklós nádor intézte az ország ügyeit. Ez a bizonyos Erzsébet királyné, ugye Kotromanics Erzsébet a bosnyák királynak a lánya, Lajosnak a felesége, akit szoktunk ugye ifjabb Erzsébet királyné néven is emlegetni, hiszen az anyósa Lajosnak az édesanyja is Erzsébet volt, Lokietek Erzsébet, és mind a ketten nagyon erős egyéniségű hölgyek voltak. Az ifjabbik Erzsébet királyné tulajdonképpen, amíg az anyósa élt 1380-ig, nagyon erősen háttérbe volt szorítva. Így hát férje halála után, 1382 után nagy lendülettel vetette bele magát az ország irányításába. Erzsébet királyné úgy döntött, hogy amennyiben a lengyelek nem hajlandók Máriát úgy elfogadni uralkodójuknak, hogy Magyarországon tartja az udvarát, akkor a fiatalabbik lányát, Hedviget küldi Lengyelországba. Hedviget végül is 1384-ben koronázták Lengyelország királynőjévé. És azt tudjuk nagyon jól, hogy a lengyelekben Hedvig uralkodása, vagy Hedvig királynősége egy nagyon kellemes emléket hagyott. Hedviget boldoggá is avatták a közelmúltban. Természetesen ehhez Hedvig uralkodásához, vagy Hedvig sikeréhez hozzájárult az, hogy 1386-ban feleségül ment Jagelló litván nagy fejedelemhez, amely házasság nem csak dinasztikus okokból, hanem gazdasági és politikai szempontból is egy nagyon nagy nyereség volt Lengyelországnak, hiszen így a litván nagyfejedelemséggel együtt a Lengyelország területe is jócskán megnövekedett, és egy nagyon agresszív hódításra képes közép-európai birodalom alakult így ki. Néhány éven belül nem csak a keleti orosz területeket fenyegették a lengyel csapatok, hanem az addig Magyarország hűbéreseként szolgáló moldvai fejedelemséget is lengyel fennhatóság alá vonták. Mária pedig maradt ugye Magyarországon. Mária kijelölt vőlegénye volt Luxemburgi Zsigmond, aki IV. Károly német-római császárnak és cseh királynak a fia volt. Zsigmond akkor már jó néhány évvel magyar udvarban élt, de Erzsébet királyné és tulajdonképpen ugye Garai Miklós és az ő közvetlen környezetük úgy döntött, hogy ez a házasság nem lesz megfelelő Mária számára, ezért a francia udvarban kezdtek el tapogatózni, és Orléani Lajost próbálták meg, illetve a francia királyt próbálták meg arra meggyőzni, hogy Orléani Lajosnak milyen jó lenne Magyarországon, illetve Máriának tulajdonképpen ugye házastársául kérték. Minden valószínűség szerint leginkább is ez lehetne ennek a házassági tervnek a hátterében, hogy ellensúlyt képezni a német-római császársággal, illetve a pápával szemben, mert hogy ez a francia házasság nagyon komolyan sértette mind a pápaságnak, mind a német-római császárnak az érdekeit, tehát csak erre tudunk gondolni. Igazság szerint egy eléggé logikátlan lépésnek tűnik a mai napig is, tehát nem igazán tudunk e mögött komolyan felvonultatható érveket találni, és ezt a magyar udvar is így érezte, tehát Erzsébeték lépése a Lajoshoz hű előkelők, illetve a Zsigmondhoz hű előkelők körében nagyon komoly ellenkezést váltott ki, tehát ez már egy belpolitikai szakadást eredményezett, 1384-85-ben járunk egyébként. Ezt a feszültséget, vagy ezt a bizonytalan helyzetet kihasználva Horvátország, illetve dalmáciai területek is egy újabb trónkövetelőt állítanak csatasorba, méghozzá itt a harmadik Kis Károlyról van szó, aki a harmadik Károly néven ugye Nápolyban uralkodik, nálunk majd második Károly nevet fogja felvenni. Sokáig tartózkodott Magyarországon Nagy Lajos udvarában, Lajos segítségével, nem csak diplomáciai, hanem katonai segítségével szerzi meg a nápolyi trónt, és ekkor ünnepélyes fogadalmat tesz arra, hogy Lajos lányait nem háborgatja Magyarország uralkodásukban. Természetesen, amint adandó alkalma nyílik rá, ezt a ünnepélyes fogadalmát megszegi. Ennek vagyunk most tanúi, hogy Kis Károly a déliek hívására meg is érkezik Magyarországra. Természetesen a földrajzi közelség alapján mindig Horvátország, illetve Dalmácia az, aki a Nápoly felől érkező trónkövetelőket támogatni tudja, ahogyan annak idején magát Károly Róbertet is ők támogatták. A végeredményen még várnunk kell néhány évet, egy nagyon zűrzavaros polgárháborús időszak következik az országra. Tulajdonképpen Kis Károly 1385-ben partra száll Dalmáciában, ugye az ő legfontosabb támogatója horváti család. Eközben Budán formálisan megkötik Mária és Orléani Lajosnak a házasságát, tehát a szerződéseket aláírják a jogi képviselők, és Zsigmond pedig cseh területekről próbál meg segítséget szerezni, hiszen ugye testvére Vencel lesz a cseh király IV. Károly halála után. Tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy Zsigmond volt a leggyorsabb, tehát Zsigmond ér a három trónkövetelő közül leghamarabb Budára, és Erzsébet anyakirályné minden ellenkezése ellenére feleségül veszi Máriát. Itt ugye a kérdés az, hogy hogyan lehet ennek a szegény Máriának, aki ekkor 11-nehány éves kislány volt tulajdonképpen, hogyan lehet Máriának egyszerre két férje. Nagyon egyszerű a dolog, a középkorban egy házasság akkor tekinthető megkötöttnek, hogyha a középkori szóhasználattal élve perfektuálódott vagy konzumálódott, azaz elhálták a házasságot. És mivel Zsigmond volt az, aki helyben volt, neki volt lehetősége arra, hogy perfektuálja ezt a házasságot, tehát innentől kezdve az a szerződés, amit Orléani Lajossal megkötöttek, semmissé vált. Tehát 1385 nyarán Zsigmond feleségül veszi Mária királynőt. Ő úgy gondolja, hogy ezzel ő van a legkellemesebb hatalmi pozícióban, de nagyot kell csalódnia, mert ahogyan Kis Károly partra száll Dalmáciában, gyakorlatilag akadálytalanul jut el Budáig, és Demeter, az esztergomi érsek végül is meg is koronázza Kis Károlyt. II. Károly néven 1385. december 31-én. Tulajdonképpen Károly ekkor még meghagyja Máriának a hatalmi pozícióit, illetve az anyakirálynének Erzsébetnek is a hatalmi pozícióit, viszont sem Mária, sem Garai nem nézik jó szemmel ezt a uralkodóváltást, úgy érzik, hogy előbb vagy utóbb ki fognak szorulni a hatalomból, ezért összeesküvést szőnek kis Károly ellen, és alig egy hónapos uralkodás után 1386. február 7-én Forgács Balázsral a királyi pohárnok mesterrel meggyilkoltatják. Károly egy halálos sebet szerez ebben a merényletben, tehát leszúrja Forgács Balázs, és néhány nappal később Visegrádon fog meghalni. Nagy valószínűséggel azért erre a halálos sebre rá is segítettek a környezetében lévők, és még meg is folytották, hogy biztosak legyenek a dolgukban. 86. februárjára úgy tűnik, hogy Kis Károlyt kiiktatják ebből a játszmából, ám ez nem jelenti azt, hogy Kis Károly hívei feladnák saját hatalmi terveiket. És ezért az anyakirályné úgy gondolja, hogy 1386 nyarán a délvidékre mennek, hogy rendet tegyenek, illetve úgy gondolja, vagy abban bízik, hogy a személyes jelenlétével is sikerül a forrongó kedélyeket lecsillapítania. Garára igyekeznek, ugye Garai Miklós birtok központjába, és Gara környékén találkoznak először a lázadókkal, ahol a lázadók nemhogy tiszteletet tanúsítanának a királynék, illetve a királynő és a királyné iránt, hanem megtámadják őket, és többek között Garai Miklóst, illetve magát Forgács Balást is ott helyben a hölgyek szemelátára lefejezik. Majd a fejüket elküldik Nápolyba Károly özvegyének, hogy ezzel is bizonyítsák a hűségüket, illetve azt, hogy nem adják fel a hatalmi terveiket, hiszen a horváti párt ezek után, mármint Károly halála után Károlynak a fiát Lászlót, akit ugye a magyar történelem Nápolyi Lászlóként ismer, próbálják meg a magyar trónra juttatni. Miután a hölgyeket ugye megfosztották a saját seregüktől, illetve a védelmüktől, fogságba vetik őket, gyakorlatilag 1386 nyarától majdnem egy éven keresztül raboskodik Mária és Erzsébet Horvátországban. Eközben Zsigmond próbálja meg a helyzetet rendezni, hiszen most már valóban ő az egyetlen trónaspiráns, mert hogy a Orleáni Lajossal köttetett házasság meghiúsult, Lajos nem is tud Magyarországra érkezni, hogy esetleg birtokba vegye az országot, ezért Zsigmond próbálja meg tulajdonképpen a hatalmat átvenni. Az úgynevezett Kanizsai Lackfiliga támogatja őt leginkább, ugye Kanizsai János egri püspök, illetve Lackfi István, aki többek között nádori pozíciót is töltött be, az ő vezetésükkel alakul ki Zsigmond mögött egy támogatói csoport, illetve külföldről a cseh segítség az nagyon kétesélyes, vagy nagyon is kétoldalúvá válik, ugyanis Vencel a bátyja nem tud neki segítséget adni, ezért az unokatestvéreihez, Jodokhoz és Prokophoz, a Morva őrgrófhoz fordul segítségért, akik látván Zsigmond szorongattatott helyzetét nagyon készségesen segítenek annak fejében, hogyha egy nagyon kellemes kis magyarországi területet, a Vágvölgyét Zsigmond elzálogosítja számukra, tehát szünzetlen rokoni segítségnyújtásról szó nincsen, Zsigmond viszont nagyon is szorongatott helyzetben van, tehát kénytelen mindenféle alkut megkötni annak érdekében, hogy ki tudja szabadítani a feleségét, illetve az anyósát, akiről hát nyilvánvalóan nem nagyon kedvelték egymást. Eközben viszont Erzsébet is megpróbál kapcsolatot felvenni valakivel, aki segítségükre jöhetne. Ekkor már Novigrádban raboskodnak, ugye az Adriai-tenger partján lévő erődben, és amikor a lázadók rájönnek arra, hogy Erzsébet anyakirályné kommunikál a külvilággal, akkor megfojtják. Méghozzá ismételten a lánya Mária királynő szemelátára. A női hatalmat nem ismeri el a középkor, nagyon nehezen lehet a nők uralkodását elfogadtatni egy ilyen katonai militáns társadalomban. Másrésztről azért ennek van egy olyan üzenete is, amit mindannyian érezhetünk, hogy ez megalázó egy királynő számára, tehát nem tekintik igazából uralkodónak, nem tekintik felettük állónak ezt a szegény Máriát, hanem meg akarják kínőzni, meg akarják törni, és hát tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy sikerül is, mert amikor 1387-ben Zsigmond végül is ki tudja szabadítani a feleségét, innentől kezdve Mária teljesen visszavonul a közélettől. Még akkor jó néhány évig él Mária, hiszen 1395-ben hal meg egy lovas balesetben, ami ugye nagyon nagy problémát jelent magán a tragédián kívül az is, hogy Mária ekkor éppen gyermeket várt. Még egy jó 7-8 évig Mária él ugyan, de teljesen visszavonul a közélettől, tehát mondhatjuk azt, hogy innentől kezdve számíthatjuk Zsigmond uralkodását. Attól függetlenül, hogy Zsigmondnak a valóságos hatalma meg sem közelíti egy uralkodó esetében elvárt hatalmat, hiszen a főúri liga, amely őt ugye többé-kevésbé hatalomra segítette, nyilvánvalóan be fogja nyújtani a számlát azért, amit tett az ügy érdekében. Másrésztről arról pedig korán sincsen szó, hogy a délvidéki lázadókat le tudta volna verni, vagy pacifikálni tudta volna Zsigmond bármilyen módon is. Alapvetően a Horvátországban és Dalmáciában továbbra is ugye Nápolyi Lászlót támogatják az előkelők Horváti János vezetésével, tehát mondhatjuk azt, hogy ez már Zsigmond uralmának a kezdete, de ezt leginkább is ahhoz a korszakhoz lehetne hasonlítani, amikor Károly Róbert próbált megegyezni a tartományurakkal, illetve próbálta meg leverni őket, likvidálni őket. Hát ez egy átmeneti időszak Zsigmond uralkodásában. Ezt leginkább az mutatja, hogy 1387 után az oklevelek tanúsága szerint egy hatalmas adományozási hullám indul meg. Nyilvánvalóan Zsigmond rá van kényszerítve arra, hogy a hűséges báróit megjutalmazza. Természetesen itt megint ugye a kanizsaiakat és a lackfiakat kell kiemelnünk, de mint a későbbiekben is, Zsigmond uralkodása idején nagyon komoly szerepet játszanak a külföldiek. Például ugye Stiborici Stibor Vajda, és nagyon nehezen is fogadják el a magyar előkelők a külföldieket, illetve a külföldieknek a szereplését. És ez vezet odáig, hogy a lackfiak folyamatosan kiszorulnak a hatalomból. Legalábbis ők úgy érzik, hogy háttérbe szorulnak a külföldiek, illetve a kanizsaiak mellett, és ezért a lackfi család megpróbálja felvenni a kapcsolatot a László pártiakkal, tehát gyakorlatilag ismételten egy összeesküvés van kialakulóban Zsigmond ellen. Amikor Zsigmond erről tudomást szerez, akkor nagyon keményen bosszút áll, és mind a két lackfi fiú, tehát a lackfi testvéreket kivégezteti. A legalapvetőbb büntetés ilyen szempontból az lehetett, hogy valakit megfosztanak a tisztségétől vagy a méltóságától, ugyanis az alsókorban kialakuló új arisztokrácia, hiszen mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy mikor Károly Róbertnek sikerül megszilárdítani a hatalmát, illetve sikerül megszabadulnia az Árpádkor végére datálható oligarcháktól, akkor egy teljesen új arisztokráciát épít ki maga mellett, amely hozzá feltétlenül hűséges. Nagyjából ez az arisztokrácia szolgálja végig Lajost is. Viszont egy olyan rendszert épít ki Károly Róbert, és ezt folytatja tovább Lajos, és amit ugye honorrendszernek nevezünk, hogy azokat a királyi udvari méltóságokat, tisztségeket, amelyeket adományoz az uralkodó valamelyik kedves hívének. Ezekkel jár szolgálati birtok. Tehát nem örök érvényű adományokat tesz, hanem szolgálati birtokokat adományoz, amely birtokot ugye addig használhat fel valaki a saját céljaira, amíg ezeket a bizonyos pozíciókat viselhet. Legyen nádor, legyen országbíró, tárnokmester, ispánságok viselése, báni méltóságok viselése, mind-mind meghatározott birtokkal jár. Tehát tulajdonképpen fizetett királyi tisztségviselőként lehet kezelni az arisztokráciát. Most ugyanez a bárói, ugyanez a arisztokrata kör Lajos halála után önállósítja magát, tehát minthogyha örök birtokként rendelkezne ezen területek, illetve ezen méltóságok vagy pozíciók fölött. Tehát amint az erős kéz eltűnik a fejük fölől, nyilvánvalóan maguk akarják irányítani nem csak a saját, hanem az ország sorsát is. Tehát ilyen szempontból, vagy ebben a helyzetben a méltóságtól való megfosztás lehetne az az út, amellyel az illető kikerül egyrészről a királyi tanácsból, és ugye el is veszti ezeket a honorbirtokokat, tehát ami presztízsvesztést jelentene. Azt kell egyébként mondani, hogy ez az időszak, ez a néhány év egy nagyon fontos fordulópont a magyar királyságnak az életében, abból a szempontból, hogy a királyi tekintély vagy a királyi méltóság működése szempontjából, hogy itt az előbb utaltunk már, ugye Mária többször is nyilvános megaláztatásnak van kitéve. 1386-ban, amikor Mária a fogságban van, akkor az országtanács új pecsétet vésett magának, amelynek a felirata az, hogy a Magyarország országlakosainak kommunitása az az egysége. Az országlakosok ebben az időszakban természetesen a nemességet jelölik. Tehát gyakorlatilag az ország, a Magyar Királyság működőképes a király személye nélkül is, hiszen az országtanács rendeleteket hozhat, ezeket ezzel a pecséttel hitelesítheti, intézheti az ország ügyeit, és a többi. Majd ezzel párhuzamosan lesz még egy ilyen lehetőség, vagy lesz még egy ilyen lépés Zsigmond uralkodásának a kezdetén, élesül akkor, amikor Zsigmond a Siklósi várban tartózkodik, ugye a garaiak fogjaként, hogy szintén az országtanács egy újabb pecsétet vésett, amelyben a magyar szent koronára hivatkozik, tehát amikor a szent korona tan, illetve a szent korona eszme történetében ez egy nagyon fontos momentum, amikor a korona önállóvá válik, tehát nem a király személyétől függ, hanem a korona, mint önálló szimbólumként magát az országot jeleníti meg. És innentől kezdve az a személy, aki ezt a koronát viseli, idézőjelben fogalmazhatunk úgy, hogy másodlagos, hiszen ő a szent koronától lesz királyá, a szent korona által birtokolja a hatalmat, de ezt a szent koronát a rendek, illetve az előkelők, a nemesség adja neki, tehát már nem egy Istentől felkent uralkodó, hanem az országlakosok akaratából választott uralkodó, és ez ugye a királyi szerepenek, a királyi jogkörnek a teljes átalakulását fogja maga után vonni. Az uralkodó nem dönthet egyedül, nem hozhat egyedül törvényeket, nem adományozhat birtokokat vég nélkül a saját akaratából, hanem igenis kontrolláló szervként akár az országtanács, a későbbiekben pedig ugye a rendi gyűlés fog mögötte állni. És gyakorlatilag a 15. század elejétől válik a Szent Korona magának az országnak a szimbólumává. És itt az ország alatt a földrajzi egységet, a lakosság egészét is kell értenünk. Nem csak egy koronázási jelképpé válik.
kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban a 630 évvel ezelőtt 1395. május 17-én elhunyt Anzsú Mária királynőről és Féle luxemburgi Zsigmond uralkodásának első éveiről beszélt dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója. Adásunk egy korábban elhangzott műsorunk szerkesztett változata volt. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották. Műsorunkat szombaton 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a most szombaton kezdődő Don Bosco közösségi fesztiválra hívunk meg mindenkit, Szabó Zsolttal, a kazincbarcikai Don Bosco sportközpont igazgatójával. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek Zsolt a Zoom-vonal túlsó végén, szervusz!
Szervusz! Köszöntelek én is téged és a kedves hallgatókat!
Don Bosco közösségi fesztiválra készültök, mesélj erről, honnan jött az ötlet, mióta tartjátok ezt a fesztivált, rendszer van ebben?
Így van, rendszer van, ugye a Don Bosco Sportközpont 2016-ban nyitotta meg kapuit, egész pontosan szeptemberben, és a következő év májusától, tehát 17 májusától ezt folyamatosan és rendszerszerűen megtartjuk, mindig ugyanabban az időszakban. Ennek is természetesen oka van, nem csak véletlenül. Ilyenkor májusban, május 24-én a Mária keresztények segítsége, közismertem nevén segítő Szűz Mária ünnepe van minden évben, és ez a mi fenntartónk, a sportközpont fenntartója ugye a Magyar Szalézi Tartomány, a Szalézi Szerzetes Rend, és az ő alapítójuk, ahonnan a mi nevünket is kaptuk, Don Boscóról. Neki az ő életében annak idején nagyon fontos szerepet játszott a szűzanya, nagyon sokat imádkozott hozzá, ugye nagyon sokszor kilátástalan és nehéz helyzetből tudott mégis olyan élethelyzeteket és történeteket kreálni, amire most manapság mi egy kicsit lehetetlenként tekintünk, de ő mindig is hitt ezekben a dolgokban, az ő álmaiban, az ő elgondolásaiban, és a szűzanyának ezekben a megvalósulásokban nagy szerepet tulajdonított a hozzáintézett imákkal, és a Don Boscónak ugye az elhíresült álmaiban is megjelent neki többször, mint vezéregyéniség, mint vezető, az ő életének védelmezője és vezetője, és éppen ezért az ő életében ugye a segítő Szűz Mária főünnep május 24-én ez kiemelt helyet foglalt el, ezáltal természetesen az utódai életében is, a szalézi szerzetesek életében, és így úgy éreztük mi is, hogy kutya kötelességünk valahol a tiszteletünket mi is kifejezve ezáltal Don Bosco irányába, hogy május 24-én valamilyen úton, módon mi is csatlakozzunk ahhoz, amit annak idején Don Bosco a lehetetlenség fonalában próbált létrehozni Torino környéki fiataloknak, és ott akkor azt az ötletet találtuk ki, hogy mi egy ilyen rendezvénysorozattal próbálunk mindig majd a május 24-e környéki időpontban és héten előrukkolni, és ezt azóta is 2017 óta tartjuk, én már most ugye 8. alkalommal, és ez egy nagyjából a 24-i környéki héten, vagy előtte, utána, attól függ, hogy esik most éppen, ugye pont szombatra esik, úgyhogy azon a héten, hétfőtől, illetve már előtte, hétvége, szombattól indítjuk a rendezvényeinket, programjainkat, és ehhez igazodva próbálunk évről évre megújulni és új ötleteket kitalálni. Nagyjából így röviden ez a múltja és magyarázata ennek a fesztiválnak.
Idén milyen programokkal várjátok az érdeklődőket? Ez egy nyitott fesztivál, tehát bárki mehet?
Természetesen nincs megszabva, sem keretek közé zárva, ez mindenki számára ugyanúgy elérhető, akár személyesen, akár más úton, módon, ugye írásaink és közösségi felületeinken bekapcsolódva. Idén is, mint ahogy eddig is minden évben igyekszünk, ami a legfontosabb igazából nekünk a közösség. Benne van a nevében is ennek a fesztiválnak, a Don Bosco Közösségi Fesztivál, és nem feltétlenül a nagy közönségre, a nagy számokra és a nagy vendég látogatottságra törekszünk, bár természetesen nem zárkózzunk el előle, hanem a közösség építésre, a meglévő közösségeinknek egyfajta programot, program kínálatot nyújtva. Ezen belül a korosztályokat is egészen a kicsiktől a idősebbekig minden korosztályt próbálunk kiszolgálni, és mindenkinek megpróbálni olyan programot belecsempészni, ahol jól és otthon érezheti magát, vagy az érdeklődési körének megfelelően próbáltunk idén is mindenféle témakörben és tematikában rendezvényprogramot összehozni.
Oszkó nekünk gyermekeidnek, az életendel vagy példakép. Mi követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Don Bosco, segíts, hogy a szeretet vezessen. Don Bosco, segíts, hogy Jézust kövessem. Gyermekeidnek az életeddel vagy példakép. Követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Don Bosco, segíts, hogy a szeretet vezessen. Don Bosco, segíts, hogy Jézust kövessen. Te mondtad azt, hogy csak jót tegyünk. A fontos az, mit tart Istenról, ne az ember mondja, milyenek legyünk. Bízz Istenben, mint a madár, mikor énekel. Remekhet az ág, hisz tudja, képes szállni, ha kell.
Mondjuk el akkor a programot, hogy mi minden vár az érdeklődőkre.
Hát a nyitónap az május 17-e lesz szombaton, és ott hagyományosan már egy kiállítás megnyitóval kezdünk. ez 17:30 kezdődik majd. Ugye május 17 most idén munkanap, a május 1-i hosszú hétvégéről ide helyezték át a bedolgozós napot, és most szombaton ez munkanap, ezért is, mert ez általában azért péntekre szoktuk tenni az ilyesfajta programunkat, hogy kiállítás megnyitó, és ami azután következik, a Hungarikum Klub, ez nálunk szintén már igazából a nyitási időszaktól ered a Hungarikum Klubunk, ez egy hagyományosan, rendszeresen és rendszeresen visszatérően megrendezendő programunk, de nagyon szeretik, ez nagyon népszerű a többi között és a többi mellett. Hát szombaton egy kiállítás megnyitóval kezdünk, ahol egyébként debreceni grafikus művésznek, Angyal Lászlónak az alkotásaiból fogunk berendezni egy tárlatot, és utána tulajdonképpen a debreceni vonalon maradva kezdődik 6 órakor a Hungarikum Klubunk, aminek azt a címet adtuk, hogy Debrecenbe kéne menni, és ez egy ilyen gasztrokulturális est tulajdonképpen, amiben egy kis kulturális előadással megspékelt gasztronómiai kóstoló estét szoktunk bele csempészni, nagyjából így áll ez össze, és ugyanúgy Debrecenből érkezik egy történész, méghozzá Mazsu János, ő egyébként Debrecen díszpolgára is, és a Debreceni Értéktár Bizottság elnöke, aki az előadást és a kulturális hátterét fogja elmondani, nem csak az ételeknek, de természetesen Debrecenhez kötődő étel finomságok és kóstolók is lesznek. Egyébként egy négyfogásos vacsora kóstoló lesz majd a terítéken, előétel, leves, főétel és desszert, de nyilván a poént és a részleteket azért nem szeretném lelőni, erre is várunk mindenkit. Ez a talán az egyetlen olyan programunk az összes közül, ahol belépő díjat szedünk. Itt ugye az étel és a kulturális előadásnak a rangját szeretnénk ezzel megőrizni, úgyhogy itt ez belépő díj köteles, ez a nyitó programunk, de ettől függetlenül ez egy nagyon, nagyon jó és nagy sikernek örvendő dolog. Aztán következő program hétfőn, május 19-én lesz, amikor is szintén egy hagyományosan zajló, és idén is a kvíz bajnokságunknak az aktuális májusi fordulóját emeltük ide be programelemként. Ez úgy zajlik nálunk, hogy 4-8 fős csapatok alakultak már itt az évek során, 10-12 csapat folyamatosan és rendszeresen jár hozzánk hónapról hónapra. Minden hónapban van egy fordulója ennek a kvízbajnokságnak. Októbertől júniusig tart 9 forduló, és a 9 forduló alatt természetesen ugye gyűjtik a pontokat, a végén pedig bajnokot hirdetünk. Hát idén úgy néz ki, hogy 2 fordulóval a vége előtt matematikailag ugyan még nem, de már szinte lehetetlen elvenni a bajnoki címet a aktuálisan vezető és listavezető csapattól, de ettől függetlenül ez egy nagyon jó hangulatú kis program szokott lenni, ezt is nagyon szeretik. Tehát május 19 hétfőn este 7-kor kvíz bajnoki fordulónk lesz. Aztán 20-án kedden itt a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, itt szintén a városban, Kazincbarcikán egy természetesen szalézi fenntartásban működő gimnáziumnak a diákjai műsorát tekinthetjük meg. Ez egy musical, méghozzá Mamma Mia című musicalt fogják előadni délután 5 órai kezdettel. Ide is a belépés díjtalan, ugyanakkor adományokat a diákok részére és a diák önkormányzat részére örömmel fogadnak, és ugye nem csak a szülők, hanem bárki más, aki szeretné, és a hirdetésben ezt érdekesnek találja, nyugodtan eljöhet és megnézheti. Én mondhatom bátran, hogy láttam már próbákból részleteket, ugye hónapok óta próbálnak le a kalappal a diákok előtt, és szerintem egy nagyon színvonalas előadás lesz ez a musical, és hát ne felejtsük el, hogy azért ők nem profik, de ennek ellenére egy nagyon profi előadásba hajló programot kínálnak majd ők nekünk kedden, 20-án délután 5 órai kezdettel. Aztán szerdán este 7 órakor szintén egy régóta működő programot emeltünk be, méghozzá Riportré címmel. Ennek az a lényege, indítottuk ezt sok évvel ezelőtt, hogy megpróbáljuk a világi közönség előtt bemutatni, vagy a világi közönségnek bemutatni a városban elsősorban a városban lelkipásztori vagy más egyéb szolgálatot teljesítő szalézi szerzeteseket. Ugye hát sokan tudják, hogy a Don Bosco iskola, például a Don Bosco szakiskola már az 1990-es évek elejétől kezdve működik a városban. Mindenki tudta, hogy igen, Don Bosco, mindenki tudta, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket tanítják ott, meg azt is, hogy a szalésziak, de úgy ezen kívül túl sok minden más nem. Aztán ugye 2011-ben jöttek már többen, hiszen a plébániát is megkapták, a helyi római katolikus plébániát is megkapták az egyházmegyétől fenntartásra, és ugye akkor vették át a szalézi gimnáziumnak is a működtetését és fenntartását, tehát azért Kazincbarcikán elég komoly jelenléttel rendelkeznek, és akkor mi elkezdtük, amikor megnyitott a sportközpont utána nem sokkal, hogy mutassuk be ezeket a szalésziakat a nagyközönségnek, hogy kik ők, mit csinálnak, családról, gyerekkorról, hivatásról, hogy keveredtek ide, mármint a szalézi közegbe, miért érezték fontosnak ezt, és hát egy ilyen kis kötetlen beszélgetős este ez tulajdonképpen nagyon sokan megfordultak már itt ebbe a riportrének a székében. Ezúttal Nádudvari Géza, ő pont nem Kazincbarcikán szolgál, de rengeteg helyhez kötődik, ami a szalésziakat illeti. Nádudvari Géza, ő jelenleg Budapest Óbudai rendházban lakik. Ő a tartománynak egyrészt az ekonómusa és a titkára, tehát a gazdasági pénzügyi ügyeket, pénzügyeket ő intézi, ami a tartományt illeti, és a titkári feladatokat is ő látja el, nagyon sokat utazik, hivatali dolgokban vesz részt, és azért is érdekes az élete, mert ő korábban, ő nem pap, szerzetes, de nem pap. Tehát a szalésziaknál azért van ez a kettős dolog, hogy lehet testvérként is szalézi szerzetes valaki, illetve papként is. És Géza testvér, őt nem szentelték pappá, ő testvérként éli meg a szalézi szerzetes hitét, de rengeteget volt külföldön, azon belül Afrikában, és ilyen azért ott sem a tehetősebb és gazdagabb területeken, hanem Gánában többek között, és olyan afrikai gyerekekkel és közösségekkel dolgozott együtt és szolgált szalésziként, ami azért nem egy hétköznapi lehetőség, vagy egy hétköznapi kifutása lenne az ő hivatásuknak, és olyan érdekes dolgokat tud mesélni az életéből mi is, mikor csak hétköznapi emberként találkozunk, és szóba legyedünk, már az olyan érdekes történeteket, sztorikat tud mesélni, hogy ebből is jött az ötlet, hogy nem barcikai ugyan, de mindenképp őt mindenki ismeri, és mindenképp érdemes megszólaltatni ebben a Riportré nevű programunkban, és szerdán este őt hallgathatjuk majd a beszélgetés keretében. Csütörtökön egy Kardos Csongor ferences szerzetes atyának hallhatunk előadását, méghozzá a Assisi Szent Ferenc naphimnusza kapcsán, ami idén lett 800 éves, és ezt megünneplendő, illetve hát nyilván a teremtett világ és a természetvédelem fontosságát hangsúlyozva próbáltuk ezt is, még ugye hát most már megboldogult Ferenc pápának az egyik legfontosabb témája, és az egyik olyan dolog, amivel a egyik legtöbbet foglalkozott, ebben is találtuk, vagy azért is gondoltuk, hogy ez egy ideillő és nagyszerű programelem lehet, tehát csütörtök este 7-kor Kardos Csongor atya előadásában Assisi Szent Ferenc naphimnuszáról hallhatunk, majd beszámolót, előadást. Aztán pénteken, 23-án a hittanosoké lesz a terep, a főszerep, hiszen egy ilyen Warrior Futam elnevezésű programot rendezünk nekik, ami ügyességi csapatverseny, hittanosok ügyességi csapatversenye egész pontosan. Itt most nem az elméleti tudást rengeteget kell nekik adni magukból és bizonyítani a tanév során. Itt most egy picit ilyen lazábra fogjuk a figurát, és nem elméletben, hanem gyakorlatban és ügyességben próbálunk majd sorrendet hirdetni a végén. Egyrészt a sportközpontnak a különböző szolgáltatásaiból csinálunk nekik sorversenyeket, illetve a küzdőtéren berendezünk egy ilyen akadálypályát, egy ilyen warrior pályát, ez az elnevezés, a fantázia neve, és ott fognak az összes többi más sportági csocsó, pingpong, illetve bowlinggal kiegészülve egy végeredményt hirdetni, ami tavaly csináltunk először, és nagyon nagy sikere volt, azóta is kérdezgetik a gyerekek többen, hogy idén mikor lesz, ezt is most már elkezdtük szervezni, és mondhatom, hogy szerintem idén is nagy részvétellel fog ez menni. Aztán itt most úgy határozott a helyi szalézi közösség, illetve a plébánosunk, Ferenc atya, ugye ő Vietnámból missziósként teljesít szolgálatot itt Magyarországon, és ő a Kazincbarcika plébánosa, azt a döntést hozták, hogy a 24-e, ugye a főünnep napja, amiről beszéltünk és beszélünk korábban, a segítő Szűz Mária ünnepe, ezt a vigilián fogjuk megünnepelni, és 23-a pénteken este délután lesz egy rövidke kis körmenet, illetve ugye a rózsafűzér imádság, és 6 órakor pedig az ünnepi szentmiséje ennek az ünnepnek. És tehát, hogy nem szombatra tették ezt a hétvége és a szombati programok akadálymentesítése miatt, ugyanis szombaton a záró napon, május 24-én, és ez a főünnepnek a napja, ez talán még így szép is zárónapnak, már én már ezt is hagyományosan egy közösségi főzőverseny, egy közösségi napot, családi napot tervezünk. Itt egy hatalmas kavalkád lesz egész nap, inkább délelőtt, a nap első felében. A sportközpont főleg parkolójában reméljük az időjárás is megsegít majd minket. Ide szintén azok a közösségek, elsősorban azok a közösségeket hívjuk, akikkel együtt dolgozunk, akik a egyházközségünkhöz, a filiákhoz, illetve a szalézi fenntartáshoz valamilyen úton, módon kapcsolódnak. Itt is ilyen 10 felüli csapat létszámok szoktak általában összejönni, természetesen nincs kizárva ebből, nincsenek kizárva azok sem, akik nem kötődnek semmilyen módon hozzánk, vagy az egyházközséghez, ők is ugyanúgy nyugodtan bekopogtathatnak, ha szeretnének részt venni a főzőversenyen, mint ahogy lesz is például, zajlik nálunk bowling bajnokság, és a bowling bajnokság résztvevői, maga a bowling bajnokság szereplői fognak egy csapattá összeállni, és ők is beneveztek a főzőversenyre, aminek külön örülünk, hogy sok év után sikerült őket is meggyőzni. Mindemellett párhuzamosan szintén kint a parkolóban, illetve a szomszédságunkban van ugye a Szent Család templom, tehát közös a parkolónk, a templom előtt, illetve a parkolóban és a parkoló melletti kis füves placon egy szalézi wifi elnevezésű és egy családok délelőtje elnevezésű program is zajlani fog, ami azt jelenti, hogy egészen a kisgyerekes korosztálytól, a családoktól kezdve a nagyobb fiatalokig, általános iskola felsős korosztály, vagy már középiskolásoknak, mindenkinek egymás mellett és szimbiózisban, közösségben mindenkinek lesz külön program, amelyben a szalésziak és a szalézis diák segítők, animátorok fognak nekünk segítséget nyújtani ennek a megszervezésében és lebonyolításában. A templom ilyenkor egész délelőtt nyitva tartjuk, egy kis színes programok a kisgyerekeknek a templom előtt, be lehet menni a templomba, ott lesz majd, fogalmazunk itt tárlatvezetés, szét lehet nézni, hogy néz ki az orgona, mi van az oltáron, mi az a kis világító lámpa a tabernákulum felett, és olyan mindenféle életszagú kérdések érkeznek ilyenkor, ami külön öröm, mert hiszen ugye első kézből és kötetlenül tudunk arról beszélgetni, hogy milyen is a templom, és mi zajlik a templomban. Mindemellett pedig ugye a felnőtteknek a főzőverseny zajlik, aminek majd ugye dél 1 óra környékén eredményhirdetése is lesz, amire szakmai zsűrit hívunk, ők határozzák meg majd a végső sorrendet, és hát remélve azt, hogy mindenki megtalálta a számítását, és jól érezte magát, majd itt szombaton ezekkel a programokkal zárjuk a Don Bosco Közösségi Fesztivál 2025-ös programsorozatát.
Nagyon izgalmas programokat soroltál. Mondjuk-e, hogy hol lehet még több információt megtudni, vagy aki nem jegyzetelt, hol találja meg a programokat?
Elsősorban mi az utóbbi 1-2 évben a Facebook oldalunkat használjuk a vendégeinknek szóló hirdetések közzétételére, tehát a Don Bosco Sportközpont Facebook oldala, de van honlapunk is, ami az utóbbi időszakban sajnos nem túl aktív, de attól függetlenül a programjaink, illetve az arra hívó, beharangozó írásunk az megtalálható ott is. A programok dbsk.hu, vagy pedig a Don Bosco Sportközpont Facebook oldala elsősorban. Más egyéb úgynevezett social media oldalunk is van, de ezt a kettőt használjuk elsősorban a közönség felé.
Zsolt, nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, tehát május 17 és 24 között Kazincbarcikán nagyon színes programokkal várják az érdeklődőket. Köszönöm, hogy elmondtuk ezt hallgatóinknak, és jó ünneplést, fesztiválozást kívánok nektek.
Nagyon szépen köszönjük, én is köszönöm a lehetőséget, a hallgatókat innen is köszöntöm, és nagy szeretettel várjuk őket és mindenkit.
Műsoridőnk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Szabó Zsolttal, a Kazincbarcikai Don Bosco sportközpont igazgatójával beszélgettünk a szombaton kezdődő Don Bosco közösségi fesztivál programjairól. Én munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután.